Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség Istennek dicsőség! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozaton belül a Kötelékeink című műsort hallgatják. Technikát ma Mensáros Péter adja, köszönöm szépen a szolgálatát. Elmondok néhány elérhetőséget. Ha az adással kapcsolatban gondolataik, kérdéseik vannak, elérnek minket a 061-374-0904-es telefonszámon, itt hagyhatnak üzenetet, és amint tudom, visszahívom önöket. Még egyszer a telefonszám 061-374-0904. Írhatnak levelet is a tisztáskukacmariaradio.hu címen, ékezetek nélkül. Folyamatosan frissítjük Facebook oldalunkat, neve Függőségről mindenkinek. Itt aktuális híreket, műsorainkkal kapcsolatos információkat, podcastokat osztunk meg. Végül szeretném megköszönni, hogy adományaikkal támogatják a Mária Rádió műsorainak létrejöttét, köztük a miénket is. És akkor szeretettel köszöntöm a mai vendéget, Surányi Gréfülle úra, szervusz, nagyon örülök, hogy itt vagy.
Üdvözlök minden hallgatót, és köszönöm, hogy itt lehetek.
Laura, lehet, hogy már ismerős egy-két Mária Rádió hallgatónak, mert hogy ő a Hangadó című műsorban kolléga. Együtt vezetjük a műsort még egy sráccal, aki Gila Jágostonnak hívnak, és ezen kívül Laura, erről még tudni kell, hogy 17 éves diáklány, és általában az eddigi vendégeimre, akik itt a kötelékeinkbe szoktak jönni, ők olyan szakértők, akik a szerhasználó fiatalokkal foglalkoznak, vagy pedig a ráckeresztúli drogterápiás otthonból kliensek szoktak jönni, akik most a józan életet tanulják, illetve volt olyan fiatal is, aki már szerek nélkül él. Viszont Laura, ő pedig egyik sem, ő majd a gondolatait fogja megosztani, hogy ő mit gondol a kortársokról, és ezzel kapcsolatos szerhasználattal kapcsolatban fogunk beszélgetni veled. Mielőtt még azonban erre rátérünk, hogy érzed magad a Hangadóban, és mit ad neked a Hangadó?
Nagyon szeretek a Hangadóban. Hát nem dolgozni, szolgálatot teljesíteni inkább. Mindig örömmel jövök be, és nagyon örülök, hogy Ágostonnal és veled csináljuk ezt az adást, mert nagyon sokat tanulok belőle. Általában szakértő vendégek jönnek, akik múltkor egy gyermekvédelemről volt szó, azelőtt a Kék vonaltól jött egy ott dolgozó, és nagyon értékes információkat tanulunk tőlük, úgyhogy érdekes, és nagyon szeretem.
Igen, a Hangadó a kamaszoknak szól, és akkor ugye velük kapcsolatos Igen. témákat is szoktunk felvetni, és 17 éves vagy, ez azt jelenti, hogy 11-es
Igen.
tanuló, úgyhogy már faktot is választottál. Milyen fakton jársz fakultáció?
Irodalom és hát művészettörténelem per vizuális kultúra fakultáció.
És miért ezeket választottad?
Később majd művészeti irányba szeretnék tovább tanulni, leginkább műsorvezető vagy... Hát, konkrét ötletem a műsorvezetőségen kívül is, de minden érdekel, ami így ebbe az irányba megy.
Uh-huh. Vannak konkrét egyetemek, amiket így kinéztél?
Igen, a Metropolitán, esetleg a színművészeti, vagy egy kommunikációs médiaszak, egy komolyabb egyetemen, ELTE vagy ilyesmi.
És ha mondjuk most már elvégezted az egyetemet, és az első munkahelyre kerülsz, vagy hát szeretnéd megpályázni az első munkahelyet, akkor te miket írnál az önéletrajzodba? Tehát, hogy hogyan tudnád leírni magadat, Laura?
Mindenképpen leírnám a Hangadót, meg így az egész Mária Rádiós közösséget, mert tényleg nagyon sokat adott hozzá, nagyon sokat fejlődtem beszédkészségben, kommunikációban, tanultam is nagyon sokat, akár a hangtechnikáról, vagy hogy kell egy műsort vezetni. Meg nagyon jó kapcsolatokat, barátokat szereztem, így a műsoron keresztül, úgyhogy
tényleg? Mindenki. Lettek újabb barátaid?
Igen, hát a kettő hangtechnikus, a Márk meg a Lackó, őket alapból ismertem, de hogy így nem szoktam velük beszélgetni, úgyhogy így örülök, hogy közelebb kerültem hozzájuk is.
Uh-huh. És ha a gyerekkorodról kéne írni, akkor mit írnál?
Nagyon meghatározó volt a gyerekkoromban, hogy van egy húgom, akivel másfél év van köztünk, és régebben hát egymás idegeire mentünk, de nagyon sok mindent együtt csináltunk, és ez így hozzátett a gyerekkoromhoz, hogy szerintem szociálisabb vagyok.
Uh-huh. Ezt hogy érzed, ezt hogy jön ki?
Úgy érzem, hogy vágyom arra, hogy mások közelében legyek általában, mert megszoktam, hogy a húgom is a közelemben van, és hogy mindig tudok neki kommentálni mindent, ami történik velem, amit gondolok. Ezért sokkal több barátom van, úgyhogy...
Uh-huh. Ah. És közvetlen vagy.
Igen.
Nyitott természetű. És most úgy tudom, hogy ti nektek most nem osztálykirándulás van, hanem most egész, mert hogy az érettségi ideje alatt, akik nem érintettek, azoknak általában ilyenkor szoktak elutazni az osztállyal. Viszont ti 11. évfolyamosok nem mentetek. Miért?
Nekünk kompasszió van az iskolába, ami ez a kötelező 50 óra közösségi szolgálat, ami kell az érettségihez. És ebből 25 órát most a héten csinálunk majd meg, és belettünk osztva a különböző helyekre. Én például a máltai szeretett szolgálathoz kerámiázni, van, aki idősek otthonába ment, vagy anyalánya intézetbe.
Aztán. De neked már vannak pontjaid, úgy tudom.
Igen, csak ez így kötelező az osztályszinten, úgyhogy...
És azokat honnan gyűjtötted, vagy miket csináltál?
Segítettem az iskolában, a röplabda táborban ételt csinálni, per kicsiknek kiosztani. Igen, ezzel szereztem a legtöbb pontot.
Jó, még annyi kérdésem van, hogy kicsit még a hallgatók ismerjenek téged, hogy az édesanyád hogyan jellemezne téged?
Fuha! Ez egy érdekes kérdés. Szerintem mosolygósnak és nyitottnak jellemezne engem, hogy így hirtelen kellene, de hát erről nem igazán beszélgettem még vele, úgyhogy... Uh-huh. Igen, más ezen kívül nem igazán tudok most így erre mondani hirtelen.
Oké. Okay. Jó, és hát itt a téma ma a szerhasználat, hogy téged kínáltak már valamilyen szerrel ezek közül, akár nikotin, vagy valamilyen drog, milyen élményed van esetleg ebben kapcsolatban?
Szoktam járni bulizni, nem feltétlen szórakozó helyekre, hanem csak így barátokkal összeülni a parkba esetleg, vagy valakinek a szülinapja van, akkor nyilván szoktunk egy kis alkoholt fogyasztani. A társaság nagy része a mi korosztályunkban szerintem használ valamilyen nikotinfélét, akár snűzt, vagy cigarettát, úgyhogy azzal már kínáltak, meg hát az ismerettségi körömben van egy pár ember, aki drogokat is használ, fűt meg kokaint, és például kokainnal már kínáltak meg.
És hogyan tudtál nemet mondani?
Így zsigerből jött a válasz, hogy nem, mert hiába fogyasztottam alkoholt, és úgy kérdezték meg, hogy esetleg kérek egy kis kokaint, hirtelen rávágtam, hogy nem. Mert szerintem ebben az is benne volt, hogy nem gondoltam át a kérdést, tehát nyilván ezt akartam mondani, tehát át se kellett gondolnom, mert anyukám így belém nevelte, hogy nem drogozunk már rossz, és tönkretesz testileg, és lelkileg, úgyhogy igazából nem volt nehéz nemet mondani. Az utána lévő reakciók sokkaltak egy kicsit, hogy de miért nem, meg hogy mi tart vissza. Tehát korosztályok nagy részének szerintem nehéz megérteni azt, hogyha valaki valamire nemet mond. Ezt főleg szerintem az alkohollal kapcsolatban tapasztalom a legtöbbet, hogyha valaki nem akar inni velünk, akkor rögtön elkezdik így, hát kiutálni a társaságból, ez egy kicsit erős szó, inkább csak így bullyingolni, meg szivatni egy kicsit, hogy de miért nem, meg hogy nem tudom, anyuszi, majd lesz így, meg ilyenek, tehát hogy igen.
És ezek hogy érintenek, amikor ilyen visszajelzéseket kapsz? Negatív visszajelzést? Vagy még próbálnak rávenni?
Próbálnak rávenni utána, igen, de én büszke vagyok arra, hogy nem el tudok mondani. Tehát bennem nem merül fel az, hogy ez egy szégyen lenne, mert lehet, hogy az ő szemükbe szégyen, hogy én nem próbálom meg, és hogy úgymond félős vagyok, de én erre büszke vagyok, hogy nem el tudok mondani.
Egyébként a Ráckeresztúri drogterápiás otthonban nagyon... akik a szerhasználattal küzdenek, vagy küzdöttek el korábban, azoknak már így mindennapos lett a használata, hogy akiket te ismersz, kortársak, ott is mindennapos, vagy ez inkább így a hétvégékre szorul?
Szerintem bontsuk le, hogy milyen szerről beszélünk, mert az alkohol használat szerintem hétvégére esik a legtöbb embernek, a nikotin viszont nem feltétlen. Tehát nekem elég sok olyan ismerősöm van, aki napi szinten dohányzik. Azok az emberek, akik kábítószert fogyasztanak, velük meg egyáltalán nem szoros a kapcsolatom, csak már kínáltak meg, és tisztában vagyok vele, hogy ők ezt fogyasztják.
De te is érzékeled azt, hogy van különbség a egy hétvégi fogyasztó, illetve majd az, és aki minden nap fogyasztja? Tehát, hogy igen, érzékeled?
Szerintem érzékelhető, igen, főleg személyiségileg.
És mi, szerinted miért szeretik a fiatalok a nikotint?
Ez egy érdekes kérdés. Szerintem az a pár perc nyugalom, ami így utána ad, mert most nagyon fel van gyorsulva a világunk, nagyon pörgős minden, és szerintem a legtöbb ember, tehát így nem ül ki magát mondjuk egy padra, hogy akkor gondolkozzon. Viszont, hogyha leül egy szál cigivel a padra gondolkozni, akkor rögtön más az egésznek a hangulata, rögtön megnyugszik, pedig szerintem ezt akár nikotin nélkül is véghez lehetne vinni, csak akkor esetleg furán néznek rájuk, vagy nem tudom. Tehát így...
Te leszoktál lassítani?
Egyébként igen, meg hát nekem van egy kutyám, és hozzá szoktam kiülni az udvarra, sokat gondolkodni mostanában, és ez segít.
Tehát kiülsz a kutyussal, és akkor mikről szoktál gondolkodni?
Mindenről, akár, hogy most így a napomban mi történt, az életben mi történik, hogy éppen mire kell tanulni. Úgyhogy ilyesmi.
És ez rendszeres?
Igen, egyébként, főleg most, hogy itt a jó idő, most már így napi szinten kiszoktam ülni a kutyámhoz, úgyhogy ő is örül neki.
Azt tudod, hogy egy kutyasimogatás, vagy egy kis állatsimogatás, az boldogsághormon szabadít fel?
Igen.
és neked még mi segít azon, hogy egy kicsit így a feszültséget old magadban? Vagy ha túl sok stressz ér, akkor ezt hogy adod ki?
A zenehallgatás mindenképpen segít szerintem. A zene nagyon tudja befolyásolni az aktuális hangulatodat. Belecsúszom sokszor abban a hibába, hogyha szomorú vagyok, akkor lassú szomorú zenéket hallgatok.
De szerintem,
igen, erre a legtöbb ember szerintem hajlamos. De igen, nekem a zenehallgatásokat segít, akár ha buszon ülök, ha unatkozok, ha csak gondolkozok. Igen.
És sporttal, hogy állsz?
Most beteg voltam, úgyhogy az most kicsit visszacsúszott a sportolásom, de előtte röplabdáztam, meg jártam el sétálni rendszeresen, úgyhogy...
Még az igenre visszatérve egy kicsit, csak az jutott most eszembe, hogy mondtad, hogy rávágtad, hogy igen, de hogy egyébként...
Én rávágtam, hogy nem.
Vagy nem, bocsánat, igen. Hanem... igen, szóval, hogy rávágtad, hogy nem, hogy azért szerinted könnyű nemet mondani?
Szerintem ez nagyrészt nevelés kérdés egyébként. Tehát én azt tapasztaltam meg, hogy az emberek nagy része azért hezitál a nemet mondásban, mert nem tudja, hogy milyen káros hatásai vannak az aktuális drognak. Tehát én se tudom egyébként. Tehát, hogy tisztában vagyok vele, hogy tönkreteszi a szervezetedet, meg akár skizofén lehetsz tőle hosszú távon, meg ilyenek, de hogy így most így konkrétan melyik drognak milyen káros hatása van, ezzel én nem vagyok tisztában. És szerintem egyébként ez drogprevenció ügyében is jó lenne, hogyha nem azt aktualizálnánk, hogy ne csináld, hanem elmondanánk, hogy miért ne csináld, hogy milyen káros hatásai vannak. Mert, igen.
Folytasd nyugodtan.
Hogy azért így könnyíthetnénk, meg talán csökkenthetnénk a fiatalok mennyiségét, akik ezt fogyasztják.
És hogyha mondjuk most téged kérnének meg, hogy készíts egy drogprevenciót, így országos szinten, csak ott az iskolába, akkor te hogyan állnál neki, milyen szempontokat venné figyelembe, kiket keresné meg, hogy segítsenek?
Mindenképp külön választanám a korosztályt, tehát hogy mondjuk az ötödikeseknek mit mondok, és hogy mondjuk a végzősöknek mit mondok. ezen felül biztos, hogy felkeresnék, vagy akár rajtad kívül, vagy hogyha te adsz kontaktot, akkor olyan embert, aki már leszakadt ezt az adott szárról. Mert szerintem ők tudják a leghitelesebben elmondani, hogy miért ne használd az adott szárt. Mert hogy ők a saját bőrükön tapasztalták, hogy lehet, hogy hirtelen jó, de hosszú távon egyáltalán nem. Ezen felül nyilván, ahogy mondtam, összegyűjteném a káros hatásaikat, mert szerintem azzal lehet a legjobban meggyőzni valakit, vagy hát ez kicsit erős szó, de egy elrettenteni is ettől, hogyha tisztában van attól, hogy ez miért rossz neki.
És hogyan hirdetnéd meg? Vagy hogyan vennék tudomásul ezt az előadást, vagy nem tudom?
Ez egy nehéz kérdés, talán lekommunikálnánk velük, hogy van erre lehetőség, és hogy hasznos. Vagy nem tudom, tehát engem érdekel egyébként, hogy valaki kis előadást, vagy prevenciót tartana erről. Mert én kevésbé vagyok tisztában ezekkel a dolgokkal, de hogy így az alapokat azért tudom, hogy nem jó. Igen.
Jó. Ismerek fiatalokat, vagyis hát ismerek embereket, akik annó szerhasználók voltak, most már józanak, és szoktak iskolákba menni, drogprevenció kapcsán előadásokat tartani, saját élményeiket szokták elmondani, és akkor egyébként nagyon meg szoktak hökkenni a fiatalok, mert általában akik így tartósan nagyon bekerülnek a drog rabságában, vagy egyéb szerek rabságában. Ők nekik nagyon nehéz életük volt. Szóval hatványozódott a mély szegénység, elvált szülők, bántalmazások, ilyen amolyan formája, hogy te így mit gondolsz a szerhasználókról?
Hát, ez szerintem olyan kérdés, hogy hogy viszonyulnék egy olyan emberrel, akivel mondjuk közel állok hozzá, és úgy tudom meg, hogy szerhasználó, vagy egy teljesen ismeretlen emberrel, akiről tudom, hogy szerhasználó, de nem ismerem. Tehát, hogyha esetleg egy közeli ismerősemre kiderülne, hogy szerhasználó, akkor nyilván leülnék vele megbeszélni, tehát most nyilván nem tudok világot beállítani egy beszélgetéssel, de hogy megkérdezném, hogy miért, esetleg elküldeném szakemberhez, nyilván kedvesen, tapintatosan. De összességében engem érdekelne az, hogy ő ezt így miért kezdte el, és hogy így az életében melyik pont volt az, ahol úgy döntött, hogy jó, nem csak kipróbálja, hanem akkor ezzel kell élnie, mert enélkül nem tud. Hogyha meg egy ismeretlen emberrel kéne mondjuk beszélgetnem, akiről csak azt tudom, hogy szerhasználó, tőle is hasonló kérdéseket tennék fel, viszont nem annyira személyesen szerintem.
Gondolod, hogy a szem, tehát hogy miért gond, vagy igen, tehát miért lesz személyesebb akkor, hogyha ismerőstől kérdezed, és miért lesz egy kicsit távolságtartóbb, ha ismeretlentől kérdezed meg?
Ha az ismerősödről tudod, hogy ő milyen, hogy ő esetleg mennyire tud titkot tartani, vagy privátként beszél, privátként tartani egy beszélgetést. Egy ismeretlenről nem igazán. Nyilván ott van, hogy lehet, hogy soha többé nem látod az életbe, de ettől függetlenül szerintem mindenki egy kicsit tart az ismeretlen emberektől, tehát nem vagyunk annyira nyitottak, és szerintem ez egy emberi tulajdonság. Igen, meg hogyha egy ember a közeledben van, és úgy próbálsz neki segíteni, akkor nyilván az is benned van, hogy te érte szeretnél segíteni, mert tudod, hogy egyébként a te szemszögödből nincs rossz élete. De ez is nyilván nézőpont kérdése, mert mindenki a saját életét éli, és te nem tudod, hogy a másiknak milyen rossz esetleg, vagy mikről nem beszél.
Általában egyébként nagyon szeretetéhesek ezek a fiatalok. Ki vannak éhezve a szeretetre, mert korábban, gyerekkorban nem voltak kötődéseik, nem kaptak sok-sok szeretetet. Néha egyébként van olyan, hogy a díszlet megvan, és ott külsőleg úgy tűnik, hogy minden oké, de belül aztán a családban semmi sem, tehát nagyon hideg környezet van, és sérülten térnek be aztán, és amikor elhatározzák, hogy leszeretnék megtenni a szert, akkor ez egyedül nem is megy nekik, tehát ehhez nagy segítség kell, és először nagy bizalom, hogy ha mondjuk oda menne hozzád egy fiatal, mert hogy barát, egyébként valószínű, hogy vagy barátot kérnek meg, vagy szakembert általában a segítségű. Tehát ezek a leggyakoribb formái, hogy ha oda menne hozzád mondjuk a barátod, egyik barátod, hogy figyelj, segíts, mert bajban vagyok, akkor hogyan reagálnál szerinted?
Szerintem megkérdezném, hogy lelkileg hogy van. Aztán térnénk ki önökre, hogy mit fogyaszt, milyen rendszerességgel, és hogy ő mit gondol, hogy kihez kéne ezzel fordulni, hogy először szülőkkel kéne beszélni. Ha igen, és egyedül nem tud, akkor nyilván segítek neki, akár beszélni, nem tudom, anyukájával, hat szem közt, vagy valami. Hogyha úgy gondolja, hogy ez kevés, és rögtön szakemberhez kéne fordulni, akkor nyilván támogatom. Tehát nem fog szakemberre beszélni helyette, vagy ilyesmi.
Persze, hát.
Igen, hogyha meg még ehhez is kevesebb a bátorság, akkor talán a kék vonalat tudom ajánlani neki, meg hogy velem beszélget, de nyilván nem vagyok szakember, meg nyilván csak 17 éves vagyok. De szerintem mindenki bízik annyira barátjában, hogy megkérdezze ezzel az ő véleményét mindenről.
Igen. Az egyébként nagyon jó, hogy úgy kezdenéd, hogy van. Mert hát szép pillanatok születnek ilyenkor egyébként, mert ahogy van kérdéssel, lehet, hogy nem sokan kérdezték meg korábban, nem sokan kérdezték meg tőle korábban, hogy van. És akkor úgy neki kinyílik, hogy valaki megkérdezi, és beszélhet magáról. Szóval ez egy fontos dolog valóban, hogy megkérdeznéd, hogy van. Jó, fogytán az időnk, és szerintem most egy kicsit pihenésképpen kérünk zenét, és akkor a zene után pedig folytatjuk még a beszélgetést. Még egy picit várunk a zenére, sem baj. Addig megkérdezem, hogy mi ez? I don't want a heart that can fall apart. Just live my days. I don't want a sight, wanna be so blind. I just wanna scream, screaming out your name. I don't want a heart that can fall apart. Just live my days.
We are.
Jó napot kívánok, jó estét kívánok. Ez itt a Kötelékeink. Vendégem Surányi Gréfű Laura, diáklány, és arról beszélgetünk, hogy ő mit gondol a szerhasználatról, illetve hogy milyen élményei vannak ezzel kapcsolatban. És hát te hoztad a zenét, mert hogy kérdeztem,
igen,
hogy illetve mondtam, hogy válasz ki azt a zenét, amit szeretnél, és miért a Dalos Boginak erre a számára esett a választásod?
Régebben nagyon szerettem ezt a zenét. Kiskoromban voltak ilyen zenék, amik így meghallottam, bekattantak, és akkor több hónapon keresztül ezt hallgattam. Főleg egyébként külföldi zenék voltak, és ez volt az egyik. Hát Dalos Bogi ugye magyar, csak hogy angol nyelven énekel ebben a zenében. És második oka, miért ezt a zenét hoztam és választottam, az pedig az, hogy ugye elmondja, hogy we all live together, hogy mi együtt élünk ezen a világon, és hogy szerintem fontos segíteni másoknak, akik esetleg függőségben szenvednek.
Uh-huh. És te felelősséget érzel egyébként a társaidért?
Igen, meg egyébként én szerintem elég empatikus vagyok, meg sokan mondják, hogy főleg, hogyha a közvetlen környezetemben valakivel történik valami, akkor felelősnek érzem magam, főleg, hogyha lelkileg.
Uh-huh. Volt már olyan példa, hogy osztálytársad vagy az iskolában láttál valakit, hogy bajban van, és te oda mentél hozzá segíteni?
Igen. Erre egyébként közvetlen példát is tudok mondani. Ez most elég személyes lesz, de hogy egyik barátnőm egy 2 hónapja nagyjából megpróbálta megölni magát, és elég messze lakik, tehát hogy másik városba, és egy harmadik barátnőm szólt, hogy így ez a helyzet hívásozott vele, és azóta így nem tudja elérni, és nekem kellett ráhívnom a mentőt távolra, mert tudtam, hogy hol lakik, meg van lokátorom. Ez eléggé megérintett, főleg, hogy tudtam róla, hogy nem szereti magát, meg hogy problémái vannak, de nem igazán szoktam vele találkozni, csak így interneten beszélgetni, meg persze egyáltalán nem jön át az, hogy az ember hogy van lelkileg. Ez, hát emiatt egy kicsit felelősnek érzem magam, mert hogy nekem nem tűnt fel, hogy ennyire rossz a helyzet. De azóta egyébként így sokkal többet találkozunk, sokkal többet beszélgetünk arról is, hogy van, sokkal jobban megnyílik. Nagyon hálás nekünk. Hát az első pár napban nem igazán állt velünk szóba, meg megvolt ez a hát tagadás fázis, hogy fogalmazzak, hogy nem értett azzal egyet, hogy miért segítettünk neki. Mm-hmm. Igen, de egy utólag nagyon hálás nekünk, meg hát örülünk, hogy időbe kiértek a mentők, és tudtak rajta segíteni.
Igen. És szerinted miért nem elégedett magával valaki?
Szerintem ennek elég nagy hát hangsúlya van a családi háttér. Főleg az elvált szülők, esetleges nagyobb konfliktusok, vagy hogyha, tehát nem is feltétlen kell a szülőknek elválni, elég, hogyha nagyobb konfliktusok vannak családon belül. Családi háttér nagyon sok mindent befolyásol, főleg egy tinédzser életébe. Ezen kívül akár iskolai stressz. Vannak olyan ismerőseim, akik nem itt eszembe magyarul ez a szó, nagyon stresszesek az iskola miatt, és akár pánikbetegségben szenvednek, szoronganak emiatt. Az is befolyásol, meg nyilván, hogy esetleg hirtelen költözés, vagy iskolaváltás, baráti társaságváltás, ezek is, mert ezek szerintem ritkábbak egyébként, így a többihez képest.
Meg szerintem az is, hogy negatív mondatok, hogyha valaki gyakran kap negatív mondatokat, hogy ilyen meg amolyan vagy, tehát a szigorú kritikák.
Igen. Meg egyébként szerintem ebben nagy hangsúlya van a közösségi médiának is, hogy hát a közösségi médiának megvan ez a hatása, hogy mindenki a tökéleteset akarja magára mutatni. Nyilván, mert hogy maradandó, több év múlva is ugyanott lesz, több év múlva is mindenki ugyanazt a tökéleteset fogja látni. Viszont szerintem, hogyha az emberek nagyon akarnak, mindenbe bele tudnak kötni, és szerintem ez egy fontos dolog, amit meg kell jegyezni, hogy ha neked tetszik, akkor nem baj, hogyha másnak nem tetszik, és ne hallgass rájuk. Nyilván ki kell kérni a közelebbi barátaid, szüleid véleményét, testvéreid véleményét, hogy ők mit gondolnak erről, de de főleg ismeretlen embereknek, meg névtelen emberekre nem kell hallgatni egyáltalán. És sok olyan történetet olvasok egyébként a médiában, hogy valakit akár önbántalmazásig kergettek azzal, hogy névtelen kommentekkel beszólogattak neki, hogy esetleg csúnya, vagy ez nem jó, az nem jó. Én erre tényleg csak azt tudom mondani, hogy hát a legfontosabb, hogy egy bizonyos kor felett használjuk ezeket az alkalmazásokat. A második meg, hogy szerintem ez kell egy érzelmi intelligencia, hogy ki tudjuk szűrni azt, hogy mi az építő jellegű komment, vagy mi az, ami beszólás, és nem kell rá hallgatni.
Neked volt olyan időszakod, amikor úgy érezted, vagy hát nem voltál békében önmagaddal?
Persze, hogy volt, de szerintem mindenkinek volt egyébként. Meg ugye, tehát a legnagyobb változásokon testi, lelki, meg karakterfejlődésben akkor veszünk részt, amikor beérünk a középiskolába. Hirtelen váltunk baráti társaságot, teljesen más a közeg, teljesen más a hangulat, a tanárok is mást várnak tőlünk, máshogy viselkednek velünk. Hát ez jó esetben az osztálytársaid egy részét ismered, rossz esetben nem, és teljesen magadtól kell boldogulnod, ami elég nehéz, főleg, hogyha szorong az ember. Nekem szerencsére ez nem volt meg, mert 8. teljes gimnáziumba járok, úgyhogy 5. mentem, és már 7 éve velük járok. És alapból úgy mentem az iskolába, hogy az osztálynak a felét már ismertem az alsós iskolából. Úgyhogy ez egy elég nagy segítség volt. Igen, viszont szerintem ilyen 7.-8. környékén volt az a pont, amikor utáltam iskolába járni, mert kaptunk folyamatosan hideget, meleget tanároktól is, hogy rosszak vagyunk, én meg mindent magamra vettem. Osztálytársaktól is esetleg, hogy jaj, kevésbé márkás a cipőd, mint neked, és akkor az nem menő, meg több pattanásod van, mint a többieknek, és akkor arra szóltak be, ezzel meg végképp nem tudsz mit érteni. Főleg, hogyha testi dolgokkal piszkálnak. Nekem egyébként nagyon sokat beszólogattak a magasságom miatt, mert elég magas vagyok, így lány létemre. Sőt, szerintem még most is a magasabbak közé tartozom az osztályban a fiúk közül is, szóval engem régebben például 5.-6. környékén zsiráfnak csúfoltak. És ezt nekem ez egy nagyobb pecsétet tett akkor így a osztályomra később, hogy én hogy viszonyulok hozzájuk. Most is van olyan ember az osztályban, akit elég erőteljesen kiutálnak egyéb dolgok miatt, őt például a származása miatt. De
És neked ilyenkor, amikor így bántottak, mi adott erőt? Vagy kitől kaptál erőt?
Anyukámtól. Egyébként sokat sírtam emiatt régebben, így utólag visszagondolva teljesen feleslegesen, de emiatt lettem az, aki most vagyok, és tudok úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy oké, nem tudok alacsonyabb lenni, tetszik, hogy magas vagyok, meg szép, hogy magas vagyok.
Szóval elfogadtad is?
Elfogadtam, persze, igen. Tehát anélkül szerintem nem lehet hosszú távon boldogan élni, hogyha nem fogadod el azt, hogy milyen vagy, főleg külsőleg. A belső értékeken és dolgokon tudsz változtatni. A külsődön is van olyan dolog, amit tudsz változtatni, mint tudom én, például a hajat színe, meg hosszúsága, meg nem tudom, de hogy összességében nyilván nem abban van a megoldás, hogy változtatsz magadon, hanem hogy elfogadod, amilyen vagy. És akkor innentől kezdve már kevésbé érint meg az, hogyha valakinek nem tetszik az, amilyen vagy.
És szerinted miért folyamodik sok veled egykorú a szerhez?
Szerintem az elfogadás hiánya az... az a dolog, ami a legjobban megpecsételi ezt az egészet. Nyilván fel tudnám hozni megint a családi hátteret, meg hogy ki hogy szorong, meg mit tudom én. De hogy összességében szerintem az, hogy a mai generációnak az a legnagyobb problémája, hogy nem hallgatjuk meg egymást, így elbeszélünk egymás mellett. Tehát, hogy próbáljuk megérteni egymást, meghallgatjuk a másikat, de szerintem nem tudjuk átérezni rendesen az, hogy a másik mire gondol, vagy hogy hogy gondolja.
Sokféle kompetencia hiányzik szerintem még esetleg. Tehát nem tud olyan kompetenciákkal, képességekről magáról, nem tud például stresszt feloldani magában, vagy nem tudom, szorongást feloldani. Igen. Nem tud az érzéseiről beszélni. Esetleg még ez is lehet, ugye?
Igen, meg ilyenkor szerintem feljön a nevelés kérdése is. Tehát, hogy például engem úgy neveltek, hogy szerhez semmiképp ne nyúljak, mert ez nem megoldás. És akkor ilyenkor merül fel az, hogy például egy szerhasználónál lehet-e a szülőt hibáztatni. Én erre azt mondom egyáltalán, hogy nem lehet hibáztatni, maximum felelős lehet érte egy kis részben. De nagy részben szerintem főleg, hát ez is attól függ, hány évesekről beszélünk, hogy most kiskamaszokról vagy felnőttekről. Egy idő után szerintem mindenki saját magáért felel, és a lelki jólétéért, és hogy ő mihez kezd az életével.
Igen, csak hogyha nem kapott olyan kompetenciákat, persze, akkor igen, nehéz úgy elindulni az úton. Meg én szerintem azért a szülőnek van benne felelőssége egyébként, mert ha nem foglalkozott, nem törődött, nem figyelt oda a gyerekére, meg hát olyan mintát adott. Tehát, de ez egy hosszú és téma lenne, mert ugye a transzgeneráció is itt úgy, hogy egymás, tehát örökítjük a mintákat, problémákat. Hát sajnos lejárt az idő, de nagyon köszönjük, hogy eljöttél, Aura, és beszéltél a gondolataidat.
Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem.
Köszönöm én is, és jó éjszakát a hallgatóknak. Áldott békés estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra.
Kötelékeink. A kábítószer használat családi összefüggései. Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallották.